a kolozsvári opera napokon kötetekkel is meg szoktunk ismerkedni, mégpedig olyan újdonságokkal, amelyek más alkalmakkor talán nem jellemzőek. Ilyen volt az a gyönyörű kötet, amelynek az első néhány példánya volt még csak itt, és a többi még nyomdában. Girolamo di Ruta, Il Transilvano, az erdélyi, Erdély fejedelmének Báthori Zsigmondnak ajánlott orgonaiskola, Velence, 1593-1609. Kolozsvári operabarátok köre, Kolozsvár 2024. Ezek a technikai adatok, illetve a könyv címe, és itt ül mellettem Báthori István, aki orgonaművész, fordító, zenetörténész, és hát névrokona annak a bizonyos fejedelemnek, Báthori Zsigmondnak, akinek ajánlva lett ez a kötet ezelőtt több mint 400 évvel. A szerző is pont 400 éve hunyt el, 1624-ben itt kiderült. De gondolom, hogy nem azért került kapcsolatba Di Rutával, mert Di Ruta viszont Báthori Zsigmondnak ajánlotta ezt a munkát, hanem azért, mert orgonaművész és zenetörténész. Vagy köze van a névrokonságnak is, hiszen ez egy nagyon gyakori fejedelmi név.
Igazából mindennek köze van, a nevem is adta az inspirációt, hogy ezt a munkát elkezdjem, valamint az is, hogy én Olaszországban élek jelenleg, és orgonista vagyok, tehát több irányból érkezett az inspiráció, hogy ezt a munkát elkezdjem, és véghez is vigyem.
És gondolom, nyilván a külső hatások is voltak, a háttér, ami egy ilyen kiadványhoz mindig kell, és a több éves munkáit elmondta, tehát egy olyan személyiséget tanulmányoz, aki több évszázaddal ezelőtt élt, 400 éve halott, és bizonyos körökben, zenei körökben ismert, de azt hiszem, hogy nem tartozik a nagyon ismert komponisták, előadó művészek közé. Még pátriájában, Olaszországban sem, hiszen vannak nála sokkal ismertebbek, habár orgonakoncerteken nálunk is előfordulnak Di Ruta művek időnként. Akkor beszéljünk egy kis Di Rutáról, és arról, hogy hogyan került a kapcsolatba Erdéllyel és az erdélyi fejedelemmel, Báthori Zsigmonddal.
Feltételezések vannak ezzel kapcsolatban, nincs semmi leírt levél vagy levelezés, ami Di Ruta és az erdélyi fejedelme Báthori Zsigmond között létrejött. Viszont Báthori Zsigmond fejedelem messze földön híres mecénás volt, egyébként nem csak ezt a művet ajánlották neki, vannak más vokális művek is, amiket Báthori Zsigmondnak ajánlott a szerzője. Di Ruta mestere Claudio Merulo volt, aki akkor leghíresebb és legnagyobb orgona művésze és zeneszerzőjének számított. Ő akkoriban a velencei Szent Márk templomnak volt az első orgonista, ami a legmagasabb fok, amit egy orgonista elérhetett. És Báthori Zsigmond udvarában szolgált Giovanni Battista Mosto, egy szerző, aki az udvari karnagy volt a gyulafehérvári fejedelmi udvaron, aki szintén Claudio Merulo tanítványa volt, úgyhogy feltételezésem szerint Moston keresztül léphetett kapcsolatba a fejedelem Claudio Merulóval, aki felkérhette az egykori tanítványát, Di Rutát ennek a műnek a megírására.
Tehát ez a korszakban egy jellemző folyamat, ami több ágon is zajlott Erdély és Itália vidékei között, vagy Erdély és Nyugat-Európa között, mint kulturális csere és kulturális, mondjuk úgy, hogy átalakulás, ami az erdélyi fejedelmiséget illeti, tehát a felzárkózás az európai művészetekhez ilyen utakon is zajlott. No, de hát ez a kötet, ez nagyon érdekes, mert én arra számítottam, hallottam arról, hogy ez létezik, de nem tudtam részleteket, arra számítottam, hogy sokkal több zenei példa van benne, és sokkal kevesebb szöveg. Tehát ezt úgy is lehet olvasni, mint egy olvasmányt bárki számára, aki nem muzsikus, mert ez egy történet, kultúrtörténet, történelem, és ugyanakkor személyiségek bemutatása. Tehát amikor fordította, nem csak mint muzsikus, hanem mint akár irodalmár, vagy a nyelvek értője is hozzá kellett nyúljon ugyanolyan mértékben, mint zenész. Ként, nem?
Igen, ez pontosan így van. A fordításnál nagyon nagy szükség volt arra, hogy én a zenei előadó művészet és a zeneszerzés szempontjából is én foglalkoztam ezzel a korszakkal, amiből már tudtam, hogy ők hogy szerezték a zenét és mi mit jelentett. Viszont irodalmárként is ugye azért elég jelentős munka vagy erőfeszítést igényelt ez a munka, ugyanis ez a kötet, ez dialógus formában volt megírva, ahol különböző szereplők, az erdélyi, aki egyébként Jósika István kancellár volt.
És ő volt az összekötő.
Ő volt az összekötő, és Di Ruta és a lovag beszélgetnek, és ebből a beszélgetésből bontakozik ki az a tananyag, amit a Di Ruta mester át akar adni az orgonistáknak.
Gondolom, hogy külön nehézség az, hogy egy akkori olasz nyelvből kell fordítsa. Tehát ha a mai olasz nyelvet ismeri, az nem jelenti azt, hogy minden titkába betekintés nyelv a több évszázaddal ezelőtti olasz nyelvbe, amely egyébként szintén nagyon sok nyelvjárásba is oszlott akkor is. Itt említette, hogy itt észak-olasz régiók, de még ott is voltak különbségek, nem beszélve a több mint 400 esztendőről. Tehát egy réges olasz nyelvet egy aktuális magyar nyelve réges ízeket megőriző, de ugyanakkor ma érthető magyar nyelve fordítani külön kihívás, nem? Kellett néha úgymond szótárhoz vagy szakkönyvekhez fordulnia, amelyek által ezeket a nyelvváltozatokat jobban át tudta ültetni?
Igen, teljes, ez is megfelel a valóságnak, és hát bizonyos kifejezések miatt komoly kutatásokat kellett végeznem, visszamenni a szó eredeti latin megfelelőjéhez, és onnan visszabontani, hogy az a reneszánsz korban mit is jelenthetett. Úgyhogy rengeteg tanulmányt, és gyakran emiatt mondjuk hetekre megállt a munkám is, mert egy szót, egy kifejezést kerestem, hogy az vajon mit jelenthet, és azért szerencsére sokan segítettek nekem. Volt professzorom Francesco Tazzini, és egy kollégám Mario Quaggiotto is nyelvészeti szempontból rengeteg sokat tudtak nekem segíteni.
Manapság sokat beszélünk a régi zenéről, a régi zene reneszánszáról, és azokról a problémákról, amelyek felmerülnek a régi zene eladása és értelmezése, elemzése terén. Ez pedig egy külön sávja, pászmája a régi zenének, az akkori 400 vagy több mint 400 évvel ezelőtti olasz zene, és azon belül is az orgona muzsika. Ez hova helyezhető az európai korszakbeli zenék, és azon belül az orgona zenék keretében? Itt említette, hogy milyen orgonák voltak akkoriban, és hogy az orgonák technikája az nyilván azóta változott, de mégis ezek a hangszerek mennyire értékesek. Tehát, hogy ha röviden leírná azt, hogy milyen is volt ez a világ, és ma milyen, amikor újjáélesztettük, és vajon úgy élesztettük-e újjá, ahogy akkor volt?
Azt tudni kell, hogy az 1500-as években Olaszország a zeneszerzés, és azon belül is az orgonistáknak a fellegvára volt. Azon belül is a zenei élet két fővárosa, mondjuk így, Róma és Velence volt. Velence akkor lett az egyik ilyen főváros, amikor 1500-ban Petrucci által elsőként kinyomtatott polifon zenék megjelentek Velencébe, és ez egyben rendkívül sok külföldi északi zeneszerzőt vonzott Olaszországba. Továbbá az orgonáknak is a tökéletesség, az eszményi tökéletesség is nagy hangsúlyt kap, amiről Diruta is értekezik a művében. Ő ugye egy ember felépítéséhez hasonlítja az orgonát, vagyis a fúvók, a tüdőnek felelnek, a billentyűk a fogaknak, és aki játszik rajta, az a nyelv. Mai szempontból ugye a régi zenejátszás reneszánsz korát éljük. Rendkívül fontos lett manapsága a zenészek körében a filológiai pontosság és a korhűen előadott zenék. És ehhez mindenképp nagyon sokat hozzájárul Diruta műve, nem csak a billentyűsök tekintetében, de szerintem bárki, aki reneszánsz korabarok zenével foglalkozik, annak az előadásmódhoz is rengeteg sokat tud hozzáadni. Továbbá Diruta azért a második fejezetben, amit 1609-ben adott ki, a zeneszerzésre is nagyon nagy hangsúlyt fektet, ami szintén hozzáad egy előadó művésznek a zenei felfogásához.
Ez egy vaskos kötet. Azt mondom, hogy még néhány részletet ragadjon ki belőle, hiszen most tulajdonképpen a nem muzsikus érdeklődők, olvasók kezébe szeretnénk ezt a kötetet adni, az olyanok kezébe, akiket érdekel a zene, de nem szakértők, akiket érdekel a korszak, de nincsenek olyan szintű alapismereteik ezzel kapcsolatban, hogy minden egyes a kötetben felelhető információt azonnal értelmezni tudjanak. Hogyan vegye a kezébe az érdeklődő, de nem szakértő olvasó Girolamo Diruta Il Transilvano az Erdély című orgonaiskoláját?
A fordítás melléklete, hogy úgy mondjam, vagy a könyv második része, az egy tanulmányi rész, amit én azért írtam, hogy bizonyos részei ennek a traktátusnak egyáltalán érthetők legyenek. Sok minden van, amit Diruta korában még máshogy csináltak, például a hexakord rendszer, vagyis a szolmizálásnak a technikája, ami akkoriban teljesen más, és egyébként ennek külön fejezetet is szenteltem, mert ez rendkívül fontos a mű megértésével kapcsolatban. Továbbá próbáltam mindenhol lábjegyzetekkel ellátni a szöveget, ahol bármi kétség támadhat. Továbbá próbálta mindenre választ adni. Én úgy érzem, hogy ezt a könyvet elolvashatja egy nagyon alap zenetudással rendelkező ember, aki tudja, hogy mi az a kottolvasás, meg a szolmizáció, az már elég ahhoz, hogy elmélyedjenek ebbe a műben. Mert egyébként Diruta is az alapoktól kezdi, hogy hogyan kell odaülni a hangszerhez, melyek a kulcsok, melyek a zenei ritmusértékek, és milyen skálák léteznek, és hová kerülnek a hangok a kottába. Úgyhogy igazából Diruta műve is alkalmas arra, hogy a kezdetektől az ember a zenébe elmélyüljön.
Igen, de ez a könyv, ez nem csak a zenéből szól. Itt már említettük, hogy tulajdonképpen irodalmi mű, ha úgy tetszik, akár egy párbeszél, egy beszélgetés, regény, történet, és akkor így is lehet értelmezni, és a kor történelmét és kulturális, vagy akár politikai hátterét és személyiségeit is meg lehet ismerni bizonyos szemszögből, ha ezt a kötetet olvassuk. Mennyire igaz ez? Tehát, hogy a zenei ismeretek mellett mennyire kapunk egyebet is? A zenét mennyire ágyazza be a történelembe és a kultúr meg politikai háttérbe.
Igen, a tanulmányi részben ennek is szenteltem egy külön fejezetet, ami elhelyezi az Il Transilvano jelentőségét az erdélyi kultúrában is, és a történelmi keretbe is helyezi ezt a művet. Vajon miért írta Diruta, miért ajánlotta, és ez hogy volt lehetséges ez az ajánlás az erdélyi fejedelmének, valamint kitérek Báthori Zsigmond udvarának a zenei életére is, és egy nagyon fontos dologra, amit több helyen is említettem, mert nagyon fontosnak tartok, hogy a korban a zene az mit jelentett. A korban egy fejedelem, aki a reneszánsz humanizmus idejében egy tökéletes eszményi vezetőnek kellett, hogy legyen.
Minden szempontból, úgymond minden kellett adnia magára ahhoz, hogy a társadalomnak, az alattvalóknak a megbecsülését kivívja. És minden társadalmi rétegét, ugye?
Pontosan, és egy fejedelem, ugye tudnia kellett nyelvek, az atlétikában és a harcban jeleskedni kellett, és a zenekultúra is egy nagyon-nagyon fontos részét képezte ennek a kultúrának, ugyanis ebben a korban a főnemesek, a fejedelmek mind tudtak zenélni valamilyen hangszeren. Báthori Zsigmond is orgonált, illetve csembalózott, és a nemesi életben is egy nagyon fontos dolog volt, hogy az adott nemesnek milyen zenekara volt, milyen zenei együttese volt, ugyanis ez is hozzájárult a társadalmi megbecsüléséhez.
És a nemzetközi kapcsolataihoz, ugye, áttételesen, igen, akár politikai szinten, vagy gazdasági téren is.
Igen, abszolút, és ezek az ajánlások ezért is voltak fontos csak ebből a szempontból is, hogy Báthori Zsigmondot ismerjék Olaszországba is, vagy a világ többi részén, és úgy ismerjék, mint egy magas kultúrával, vagy egy nagy erővel rendelkező fejedelmet.
Rejte még ilyen kincseket a kultúrtörténet, zenetörténet, történelem, vagy ez egy egyedi, kiemelkedő példa az ilyen jellegű kötetekre, Girolamo Diruta, Il Transilvano, az Erdély című orgonaiskolája, amelyet Báthori Zsigmond fejedelemnek ajánlott.
Rengeteg ilyen összefüggésre bukkantam, már a könyv megírása kapcsán is, viszont a legfontosabb dolog, amit nagyon fontos aláhúzni, hogy olyan kötet, bármilyen kottás vagy didaktikai mű, ami ebben a korban megjelent, ezek közül egyedül az Il Transilvano az, ami a címében utal a mecénására. Ezeknek a könyveknek, kottáknak általában volt egy általános címük, és a belső részre ugye leírták, hogy kinek ajánlják a művet, a mecénásnak ajánlják a művet, viszont olyan, hogy az Il Transilvano, akiről mindenki tudta, hogy kire gondol, az erdélyi fejedelemre, ez egyedüli eset.
De azért lesz még mit kutasson a korszakból, mert gondolom, hogy nem hagyja abba.
Diruta műve egy olyan alkotás, ami rengeteg új utat világított meg, rengeteg mindenről beszél, és a zenei előadó gyakorlat szempontjából is rengeteg fontos dologra fényderül, bizonyos dolgokat csak megemlít, bizonyos dolgokat jobban kifejt, és szerintem Diruta és az Il Transilvano című műve az egy központi alkotás, és minden más így ebből ered gyakorlatilag.
És akkor pedig a kutató utána ered ezeknek a témáknak, és majd munkákba, tanulmányokba, kötetekbe, zenei előadásokba hozza át a mi korunk emberének, ugye?
Igen, szeretném folytatni ezeknek a vonalaknak, ezeknek az új utaknak a felderítését, és talán majd egyszer lesz még folytatás is ennek a könyvnek.
Köszönöm szépen, akkor legyen. Sok sikert.
Én köszönöm szépen.